Üdvözlő gyülekezet, így együttesen is köszöntelek benneteket ezen a fordított napon. Ugye szokott jelenni a felsőoktatás, hogy fordított nap, hogy a diákok vezetnek, és akkor a tanárok a diákok. Nálunk meg időben fordított a nap. Előre elnézéseteket kérem, de vagy nagyon rosszul aludtam, volt valami zúgás ott a környéken, és ez az idő is ugye nem pihentett bennünket. És én az üzemmeleg hőmérsékletemet szellemileg 11-kor szoktam elérni, ugye szombaton azt szoktam meg, és bocsánat, hogyha majd ez egy kicsit érződik. Azzal hadd kezdjem, hogy az igehirdetés témájába vágó gyerektörténettel vagy gyerekbeszélgetéssel készültem. Szerintem jól látjuk egymást a gyerekekkel, nem kell pozícionálnunk magunkat. Elárulom, és akkor most már a felnőttek is tudják, hogy a dicsekvésről lesz szó a délelőtti órában. És akkor a gyerekekkel is erről szeretnék egy pár szót váltani. Szeretném kérdezni a gyerekek, hogy tudjátok-e, hogy mi az a dicsekvés? Mit nevezünk dicsekvésnek? Nem kell megmondani, hogy mi az, de akkor tudjátok, hogy mit jelent? Akkor jó, köszönöm, bíztam ebben. Most egy kényes kérdés kezdődik, hogy ti szoktatok dicsekedni? Az előbb bólogatás volt, vannak őszinte bólogatók most is. Ez nagyon jó, de nem számítottam, örülök neki. Köszönöm, az őszinteséget külön is. Biztos olyan volt már a többieknek is, hogy a jelenlétükben valaki dicsekedett, tehát ha nem is ők valaki. Mi a tapasztalatotok, hogy általában a többiek, akik ott vannak, hogyan szokták fogadni a dicsekedést? Örülnek, ha van egy dicsekedő közöttük, vagy? Igen, én is erre gondoltam. Tehát általában nem díjazzák, ugye ezt így mondjuk az emberek, a dicsekvést. Ez nem egy népszerű dolog, érdemes róla leszokni. Én egy igét ajánlanék a figyelmetekbe, Példabeszédek könyve 27. fejezet 2. verse. Én úgy szoktam megjegyezni, hogy majdnem 30, tehát 27 meg 2 az már 29. Így hangzik, hogy dicsérjen téged más, és ne a te szád. Szerintem ezt gyerekként is értjük, és jól megjegyezni. Hogyan? Igen. De ez nem az alapigaz, majd egy másik lesz, csak... Majd mindjárt, csak összefügg, ezt a gyerekeknek szántam, de azért felnőttek is nyugodtan. Tehát dicsérjen téged más, és ne a te szád. Minnyáján szeretjük, ha dicsérnek bennünket. Néha talán a hiányérzet is diktálja, hogyha nem dicsérnek, akkor magunkat dicsérjük. De az egész máshogy jön ki. Van egy olyan mondás, ez nem bibliai mondás, hogy rossz szaga van annak, amikor valaki magát dicséri, de ez tényleg így van, az sehol nem szeretik, ha valaki magát dicséri. Úgyhogy gyerekek, titeket is arra bátorítanak, hogy várjátok ki, amíg mások dicsérnek titeket. A kedves felnőtteket meg arra bátorítom, hogy dicsérjük a gyerekeket, hogy ne legyen ilyen hiányérzetük, és ne fanyalodjanak arra, hogy magukat. Jó? Ezt szerintem akkor meg tudjuk jelzni, hogy dicsérjen téged más, és ne a te szád. Ez a gyerekeknek az útravaló. Tudok egy másik jó igét, ezt a felnőtteknek olvasom. Jeremiás könyve, 9. fejezet, 23. verse, legalábbis remélem, mert a fejezetet nem írtam ki ösztönösen, csak a verseket, de 9:23-24. Ha igaz, így kezdődik, hogy ezt mondja az Úr. Köszönöm. Jó. Tudom, hogy sok ilyen vers van a Bibliában, de azért nem olyan sok, hogy véletlenül eltaláljuk. Megvan? Jó. Akkor olvasom. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, és az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával. Hanem, tehát figyeljétek meg, van egy ritmusa a gondolatnak, először azt mondja, hogy ne, és azt mondja, hogy hanem a helyett, azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem. Itt meg is állhatnánk, de megy tovább a vers, nézzétek, meg így folytatódik. Ismer engem, tudnilik, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Itt megint megállhatna, de nem áll meg, még valamit mond. Azért teszem ezt, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Megmondom őszintén, és most figyeltem fel, hogy olvasom, hogy ez keretes annyiban, hogy ezt mondja az Úr, azt mondja az Úr. De ha kérdezem, hogy miért, ami előtte van, meg ami utána van, azt ki mondja? Hát azt is az Úr mondja. Akkor viszont ebből az következik, hogy ez egy hangsúly, ugye ezt így mondjuk, hogy itt hangsúlyozni akarja, hogy itt nem egyszerűen prófétán keresztül üzeni, persze rajta keresztül üzeni ezt is, de ez külön kihangsúlyozni, amit most mondok, azt az Úr mondja, és amikor a végére mondanak, azt mondja, hogy ezt az Úr mondta. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Mi ez a fontos dolog? Azzal hadd kezdjem talán, miért ezt kimondanám, hogy ez a vers is arról tanúskodik közvetve, hogy nekünk elbukott természetben élő embereknek, csak ilyet ismerek, nincs más milyen, akit ismerek, nekünk nagyon sok közös vonásunk van. Tehát mi sokszor a különbözőséget látjuk egymásban, de nagyon sok dolog összeköt bennünket. Ezek általában tipikus hibák, és a jó dolgoknak a jellemző hiánya. Mondok egy példát, ugye csak ide kiírtam magamnak, azt hiszem példabeszélek 19-22, de ne keressétek meg. Azt mondja, igen, az, bocsánat, csak azért, hogy egy másik versre keverem, de rájöttem, az egy másik idézet lesz, hogy amit leginkább kell az embernek kívánni, az az irgalmasság. Ezt csak példaként hozom, hogy ez egy általános jellemző szűkösségünk. Szűkölködünk az irgalmasságban. Az Isten szerencsére bővölködik az irgalmasságban, de ami az elbukott természetben messze kerültünk ettől. És egy hasonló dologról van itt is szó, hogy a dicsekvésre való hajlandóság az egy olyan általános tapasztalat az elbukott emberi természetnek köszönhetően, hogy Isten azt mondja, erre külön kitér itt ebben a könyvben Jeremiásnál, és hangsúlyozza előtte, utána, hogy ezzel vigyázz, ne dicsekedj. Nem tudom, hogy mi a ti tapasztalatotok, hogy szoktak az emberek dicsekedni ebben a mi világunkban? Hát igen, ez jó volt, mert egy dicsekvés és panaszkodás váltogatja egymást, nem? És sokszor az, aki az előbb még panaszkodott, aztán elkezd dicsekedni valami mással. Ez is egy kompenzáció, mint az öndicséret. Szerintem szoktak dicsekedni az emberek. Ugye én felírtam magam egy költői kérdést, de itt már részben megválaszolták a gyerekek, hogy és mi kivételek vagyunk. Volt olyan felnőtt is, aki az előbb elismerte, hogy szoktunk dicsekedni. Tehát. Sajnos nem vagyunk kivételek. Erre utaltam, hogy az emberi természet minnyájunkban dolgozik, és minnyájunknak igénye az, hogy dicsérjék, és hogyha nem történik, vagy nem elég, akkor elkezdjük magunkat dicsérni, elkezdünk dicsekedni. Mi számít dicsekvésnek? Azzal hadd kezdjem, hogy lehet, én úgy gondolom, lehet leplezetlen, kimondott, tehát az, hogy szemérmetlenül elkezdem dicsérni magamat, van ilyen is, és lehet burkolt, úgyhogy csak éreztetem a többiekkel, hogy helyzet van. És lehet olyan is, hogy nem akarom éreztetni, de érzik rajtam, hogy hogyan gondolkodom, hogy nem. Tehát ez is egy létező esetőség. És mi a lényege? A lényege az, amikor én többnek érzem, többnek tartom magam másoknál, ezt ilyen-olyan módon kinyilvánítom, burkoltam, vagy kimondottan, ahogy mondtuk, és azért érzem magam többnek, vagy jobbnak, mert valamilyen területén az életnek jobb vagyok másoknál. Ügyesebb, rátermettebb, tehetségesebb, stb. Sorolhatnánk. Mivel szoktak dicsekedni az emberek? Ti mit figyeltetek meg a mai világban? Mire büszkék? Mi az, amit mutatnak? Amit...
Igen,
a gyerekek. Ez érdekes. Igen. Igen, tehát hogy van, hogy hányféle külön foglalkozásra jár, ugye? Bocsánat, csak eszembe jutott, hogy egyszer olvastam gyerekkorom, hát ez ilyen viccféle, hogy az egyik szülő dicsekedik, hogy az én lányom az remekül tud síelni, meg jégkorongozni, meg nem tudom mi, és a másik mondja, hogy a fiam pedig nagyon szépen mosogat, meg főz. Ugye ez a megfordult világról szólt, hogy szerepek megfordultak, de hogy itt ez jutott eszembe, hogy az emberek szeretnek dicsekedni a gyerekeik, ebben igazatok van. Autóhoz mit szóltok? Hát azért az autó az komoly dolog. Az komoly dolog, mert azzal lehet mutatni. Ez az indirekt, hogy nem kell, hogy mondjam, hát mindenki látja. De szoktam mondani, hogy a 10. parancsolatot már úgy kéne azért megint nekívánod, de fele barátodnak, ugye, ott az autó is bekerülne, mint érték, meg mint tipikus dolog, ugye, az életünkkel összefüggő. A külső, a megjelenés, hölgyeknél nagyon fontos, elvárás is a mai világban, meg önmaguk iránt is, de azért a férfiaknál is van, csak ott inkább izomban, ahogy szokták mondani, nem annyira agyra gyúrnak, bocsánat, hogy így mondom, hanem másra, mert minden a külsőségről szól a mi világunkban. De most van nektek egy érdekeset, ha megnézitek az alapigét, oda az van írva, hogy ne dicsekedjék, és mond három dolgot. Nyilván nem fed le mindent, de tipikus. A bölcs a bölcsességével, az erős az erejével, a gazdag a gazdagságával. Azért ezek a tipikusok ma is, nem? Tehát aki szellemileg ki tud tűnni a többiek közül, az erő fitoktatás állandóan, kocsma szinten, de máshol is, És a, hát az egzisztencia, amit mondhatok, az ugye ebben minden, gazdagság, autó, ebben minden benne van. Megint azt mondom, hogy ezek a Salamonnak mindig igaza van, nem? Tehát, hogy nincs új a nap alatt. Tehát amikor ezt lejegyezték, ugye Jeremiás az időszámításon követő 6. században élt, bár neki az Úr mondta, tehát ő gyakorlatilag egy tolbamondás közül úgy érező. 2600 év alatt nem sokat változott a világ, főleg nem jó irányba, azt kell mondjuk. Én nagyon érdekes az ígében, én elgondolkoztam rajta, most hogy készültem már hozzátok, hogy nem, mert van olyan, hogy valaki azzal is dicsekszik, amilyen nincs. Ugye ez egy ilyen pót cselekvés. De itt azt írja, hogy a bölcs a bölcsességével, tehát gyakorlatilag most nem megy végig, de mindegyiknél azt mondja, hogy abban az állapotban van, de ne kérkedjen vele. Tehát itt meglévő dolgokról beszél, és ez miért érdekes? Mert az az igazi kísértés, amikor valami tényleg megvan. Amikor valakinek tényleg olyanok a képességei, olyanok az anyagi körülményei, akkor komoly a kísértés. És eszembe jutott készülés közben, én tudok valakit, akinél ez nagyon bejátszott, hogyha szabad ilyen modern szót mondanom, az elején. Lucifernek hívták. Meg volt? Különleges. Különleges. Mindene meg volt. A teremtmények között volt ő az első, de ez kevés volt. Közel volt Istenhez, de ő még közelebb akart kerülni. Ugyanaz. Egy tőről fakad, ha megnézzük. Nagyon érdekes a versnek különben a logikája, mert azt mondja, mit mondanánk jó adventista módon, hogy dicsekedni nem szabad. Az nem jó. Az nem jó. Látod, Lucifer is hogy járt, amit most az előbb mondtam. De nagyon érdekes az Istennek a megfogalmazása, mert ezt mondja az Úr, azt olvastuk. Azt mondja, ne dicsekedjen ez ezzel, az azzal, az amazzal, most nem ismétlem, hanem aki dicsekszik, tehát megengedi a dicsekvést látszólag, azt mondja, aki dicsekszik, akkor mondok valamit, azt mondja, azzal, azzal lehet. Egy dolgot mond, hármat tagad, nyilván ez illusztráció, tehát az összes többire is igaz, ami még szóban, csak ezek a tipikusak, az elterjedtek. Azt mondja, hogy ha már annyira dicsekedni akarsz, akkor megmondom, hogy mivel dicsekedjél. És én mondom egy különleges dolgot, azt mondja, hogy aki dicsekszik, az azzal dicsekedjen, hogy ismer engem. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy azzal dicsekedjen, hogy ő Isten fél. Hogy ő hisz Istenbe. Hogy ő vallásos. Hogy áll a mai világ e tekintetben? Van Isten ismeret a mai világban szerintetek? Hát nyomokban. Hát igen, igen. Tehát az a lényeg, hogy én azt látom, hogy a mai világban a vallásosságnak egyre inkább van helye, lesz tere, proféciákból is tudjuk, hogy egyre inkább ez lesz, de az nem a hit lesz, és nem az Isten ismeret. Amikor az embernek fia eljön, avagy talál-e hitet a földön. Tehát azt mondja Jézus, hogy érdemi hit, érdemi Istennel járás, érdemi Isten ismeret jellemzően nem lesz, nyomokban lesz, hát a népe körében lesz. Vallásosság viszont van a világban, és megkockáztatom, hogy itt van versengés és dicsekvés is, nem? Tehát én azt érzem sokszor, ez nem az egyes hívőkre igaz, de azért van egy réteg, aki, nem tudok rá most jó szó, tehát az ateizmushoz képest, meg a balliberális ellenzékhez képest, egy kicsit úgy van vele, hogy az azért egy minőséget ad, nem? Tehát, hogy én vallásos ember vagyok. Nem rossz, nem rossz, csak tovább kéne menni, tehát, hogy ne rekedjen meg a vallás szintjén, hanem legyen abból Isten ismeret. Azért fontos ez, mert a vallás, az, hogy nem vagyok ateista, az, hogy hiszek abban, hogy van Isten, csak hát ugye nincs kapcsolatunk egymással, ez nem segít. Ezt a Bibliából tudjuk. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, így van, tehát nem csak a balliberálisok, hanem, hát most csak viccben mondtam, bocsánat, hogy félre se tudját, nem szoktam politizálni, csak hogy ez a gondolkodásmód, ami Magyarországon van, hogy még az ördögök is hiszik. Na de hát mit segít rajtuk? Az, hogy hiszem, hogy van Isten, hogy tudom, hogy van Isten. Tudjátok mi a különbség? Egyszer még Egelmár Oszkár mesélte, hogy azt hiszem ővel esett meg a hadseregbe, hogy behívotta a politikai tiszt, hogy hallom maga, hisz Istenben. És mondja, hogy nem. És akkor az meg megkönnyebbült, hogy hát akkor nem hisz. És mondja, hogy nem, én tudom, hogy van. Tehát, hogy az egy más foka a hitnek. De még ez se segítene önmagában, hogy tudom, hogy van Isten. Mert mit segít rajtam, hogyha nincs köztünk kapcsolat, ha nem ismerem. Csak az élő, a megismert Isten segíthet rajtam, akivel együtt járok. Figyeljétek meg, ez mindig előjön a Bibliában, hogy és Isten előtt járt, és járt Istennel. Megmondja az ő fiainak is, hogy ezzel találkozunk mindig. Azt mondja tehát az isteni tanács, hogy azzal ne dicsekedj, amivel szoktok dicsekedni. Tényleg olyan nevetséges, nem? És a gyerekekbe begondolom, a jelenlévő kivételek persze, hogy az én apukám erősebb, mint a tiéd, az én nővérem szebb, mint a tiéd, a mi kocsink nagyobb, mint a tiédtek. Tehát ez azért egy olyan, nem egy emelkedett színvonal, ezt mindjárt érezzük. És milyen érdekes, hogy ezt a felnőttek sokszor mégis lejátszák, csak burkoltabban, tehát más téren, de ugyanez. Azt mondja az Isten, hogy azért ne arra légy büszke, és ne arra törekedj, ami hát nem a tiéd, de ezt mondjuk ki, hogy a három példából mi érdekes, az, hogy milyen értelmi képességeid vannak, az nagyrészt adottság kérdése. Nyilván felelősséged van, hogy műveled-e. Az, hogy milyen fizikai erőd van, nagyrészt adottság kérdése. Nyilván van szerepe abban, hogy mennyire hanyagolod el, vagy éppen edzed magad. Az, hogy milyenek az anyagi lehetőségek, ez egy kényes téma, én egy igét idéznék ennek a tisztázására. Mózesnél olvassuk azt, hogy ne mondd azt, hogy az én két kezemmel kerestem meg, emlékeztek rá. Tehát még erre sem mondhatod azt, hogy ez a te produktumod. Nyilván bele kell, hogy te is dolgoznod kell, de azt mondja ott is, hogy kiadott neked erőt arra, hogy tudjál dolgozni. Ha belegondoltok a dicsekvés, akkor is erkölcsileg olyan rosszagú, ahogy szokták mondani, hogyha magad teremtetted meg, amiről szó van. De hogyha ez adottság ráadásul, tehát mondjuk mondok egy példát, hogy valaki hétköznapi példát, hogy érthető legyen, tehát nem bibliai összefüggés vagy erkölcsiség, valaki a szüleitől örököli egy nagyobb vagyont, és elkezd dicsekedni, hogy milyen gazdag. Arra te ne legyél büszke, érted? Azt nem te csináltad, azt a szüléd, az az öletbe hullott, ezt a világban is tudják, érzik. Na milyen visszás ez? És végülis mindenre ez igaz, csak nem a földi szülőktől örököljük feltétlen, vagy hát eredendően, csak közvetve, hanem az Istentől kapjuk, akkor meg mire dicsekszünk. De azt mondhatjuk tehát, hogy ne arra légy büszke, és ne arra törekedj, ami eleve egy adottság, hanem valami másra. Még egy dolgot hadd meg, mert elfelejtettem, mint hogy lapoztam a vázlatomat, hogy az is megfigyelhető, ha megnézitek, hogy amivel dicsekszenek az emberek, arra tényleg törekszenek is az életükben. Tehát nem úgy van, hogy nyugtázzák, hogy van, hanem ez egy olyan terület, ami fontos a szemükben. Tehát, hogy a testépítők testet építenek, mert nem véletlenül történt, hogy bementek egy ilyen terembe, hanem oda járnak, meg áldoznak azért, akár anyagilag is, hogy úgy fejlődjenek. Hölgyeknél ugyanez igaz, külsőre mondjuk. De vannak, akiknek az egzisztencia megteremtése, folyamatos bővítése a cél. És nem úgy van, hogy mással vannak elfoglalva, de ez is gyarapszik az életbe, és ezért büszkék rá. Biztos van ilyen is, de ez kivétel. Hanem általában, aki valamire büszke, annak a fókuszába, a figyelmek középpontjába, ez ott van, és ez egy törekvés. És ezért is mondja az Isten, hogy ne arra légy büszke, ami adottság és az öletbe hullott, és ne arra törekedj, hanem hogy ismerd meg az Istent, legyen jelen az életedben, legyen szempont az életedben. Amikor a hétköznapokat éled, akkor minden dolgodat úgy tedd, vannak erre jó tanácsok, és nem rosszak, hogy mit tenne Jézus, gondolj erre, vagy lesz majd ítélet, gondolj erre, ugye ezek a szempontok. Én most általában mondanám, hogy szempont az Isten, biztos értitek, hogy mire gondolok, ez egy ilyen kitágított, hogy én nem úgy élek, nem úgy döntök, mintha nem lenne. És aztán szombaton meg lesz. Erre mondják, hogy vannak a vasárnapi keresztények, nem tudom, mi meg vagyunk akkor különben, tehát akkor mi szombatiak, ez kísért bennünket. És akkor meg is érkeztünk oda, hogy ti mit gondoltok, hogy miben érhetjük tetten magunkban, milyen területen azt, hogy mi is hajlunk a dicsekvésre? Én azért úgy a mi köreinkben ezt a anyagiakkal dicsekvést nem éreztem eddig olyan jelenlévőnek, vagy eltéretnek, hála az égnek. Hölgyek is mértékletesek a megjelenésükben, ez is jó. Meg az urak se gyúrnak általában az élet, amit hoz, annyit gyúrunk. Tegnap fát rakottam én is, csak nem látjátok rajtam, de nagyon izomlázom van. Hát jó, 5 köbmétert át kellett rakni. Mi lehet az, ami a mi életünkben? Ugye, amit mondtam, hogy ami fontos az embernek, általában az összekapcsolódik a dicsekvés tárgyával. Nekünk nem ezek a fontosak azért általában. Tehát nem úgy hajtunk az anyagiakra, mint a világban sokan. Külsőre nem ismétlem magam. Mi miben vagyunk? Mi nekünk mi a szempont? Mi játszik főszerepet az életünkben? A hit dolgai, nem? A Biblia ismeret. Nem érzitek néha kísértésnek azt? Vagy hogyha most így visszagondolunk, nem is úgy, hogy benne vagyunk, hogy azért egy kicsit úgy érezzük, hogy másabbak vagyunk, mint a többiek. Egy kicsit talán közelebb vagyunk az Istenhez. Egy kicsit talán értékesebbé tesz bennünket az, hogy mi már döntöttünk az Isten mellett, mi hoztunk áldozatokat az Istenért. Bocsánat, hogy mondom, ne vegyétek magatokra, hanem kell, de éreztetni szeretnék valamit, hogy szerintem mi se vagyunk mentesek a kísértéstől, hogy pusztán a hívő életünk felfogásából, gyakorlatából következően kicsit másnak, hogy úgy mondjam, kicsit többnek érezzük magunkat, mint a többiek. Én úgy gondolom, hogy ez egy veszély lehet. Erre figyelnünk kell. Én ideírtam magamnak ilyeneket, hogy mondjuk az ige ismeret, hogy mi jobban ismerjük az igét, mint akár a többi keresztény. És ez igaz, hogy így van. Na de ez mondjuk felelősség, vagy dicsekvés alapja? Ugye hát ez nyilván felelősség. Az, hogy egyáltalán igent mondtunk, hogy döntöttünk, nem úgy, mint mások, akik nem döntenek. Aztán én már találkoztam ilyennel is, hogy milyen hamar döntöttünk. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy hamar és gyorsan hozott döntést, a másik mit hezitál annyit rajta. Ide írtam magamnak a költői kérdést, hogy van ezzel nekünk mit dicsekedni? Ez most erény, vagy ez teljesítmény? Nem úgy van, hogy ez egy áldás az Istentől, hogy megtalálhattam, megismerhettem, a lélek késztetésének engedve döntöttem, egy csomó vargabetűt az életben megspóroltam magamnak, hát ez nem dicsekvés, hanem ez hála tárgya kellene, hogy legyen. És még mindig ott van az igének az utolsó szakasza, mert ugye így szólt, ha emlékeztek rá, hogy aki dicsekedik, 24. vers, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem. Figyeljetek meg, hogy összekapcsolok két dolgot, mert az értelmességet azt nem mindig az Isten ismerettel kapcsoljuk össze hétköznap. Azt mondja, az értelem legfőbb bizonyítéka, hogy elismered és megismered az Istent. Ettől lesz más az életed. Ez az igazi intelligencia, ha lehet így mondani, ez az igazi értelem. Értelmes és ismer engem. És ott van az, hogy és olyan minőségben ismert meg engem, hogy én milyen Isten vagyok, én vagyok az Úr, tehát eleve az Úr, és olyan Isten vagyok, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok. Szerintem roppant felelősség az, hogy megismerjük az Istent, és nem elég, hogy megismerjük, ide van írva, hogy az a kérdés, hogy milyennek ismerjük meg. Tudtok ti olyan emberekről, akik nem ilyennek ismerték meg az Istent? Hát most maradjunk a Biblián első lépésben, nem sértünk meg senkit. Farizeusoknak volt Isten ismerete? Hát azt mondják, hogy és az írástudók, hogyha átszúrták a pergamentekercset, megmondták, hogy a másik oldalon milyen betűt találtál. Egyrészt lenyűgöző, másrészt nem értem, mi értelme van. Nem? Tehát, hogy lenyűgöző, hogy ennyire tudtak, de kin segített és mit? Ez semmit. Ez az öncélú dolog. És ezeknek az embereknek, akik ismerték a másik oldalon a betűt, ezeknek milyen Isten képe volt? Olyan Isten képe volt, amiben Jézus Krisztus nem fért bele. Ugye? Mert ez volt a gond, emlékeztek rá, hogy őnekik ilyen messiás nem kell. Az egy dolog, hogy nem ismerték fel a Biblia Istenét, meg a három, bocsánat, hogy így mondom, most háromdimenziós ott élő Isten fiát, hogy ez fedésben van egymás, ez ugyanaz, hanem még logikailag is a proféciákból sem jött ki nekik, hogy hát pedig ő lesz az. Mert most van ott, meg ott van ott, stb. Stb. Milyen különös ez, hogy el lehet jutni az Isten elismeréséről, ők nem tagadták az Isten létezését, ők ölni voltak képesek az Istenét, meg is ismerték az Istent, csak hogy úgy mondjam, egy kicsit torz képük volt róla. Inkább úgy mondom, hogy nagyon torz képük volt róla. És ezért mondja azt az Isten, hogy nem mindegy, hogy milyennek ismersz meg. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már a magatok életében, hogy velünk is megeshet, hogy bizonyos vonatkozásokban mi másnak képzeljük el az Isten. Mondok példákat, ellentéteket. Az egyik az az, hogy egy szigorúbb alkatú ember az Istent is szigorúbbnak képzeli el, és azt az Isten képet képviseli a közegben. Van ennek egy ellentétes oldal értelemszerűen, a mindenre bólogató, ilyen kicsit, bocsánat, ilyen bárgyú Isten szeretet és Isten kép. Van, aki meg ilyet szeretne, mert neki az jön be, bocsánat, hogy így fogalmazom, és akkor ezt képviseli, de nincs jogom. Nekem megismernem kell az Istent, és a mi felelősségünk abban, hogy nem csak magunknak ismerjük meg az Istent, hanem a megismert Istent képviselni fogjuk. Egyébként, ha nem akarjuk, akkor is képviseljük közvetve. A családunkban, a gyerekeinknek, az embertársaink között a munkahelyünkön, és ezért roppant felelősség, hogy mi milyennek ismerjük meg az Istent. Azt mondja az Isten, hogy figyeljetek, hogyha valamivel dicsekedni akartok, egy dolognak van értelme, a többinek nincs. annak, hogy ti magatoknak megismertétek az Istent, méghozzá olyannak, amilyen a valóságban. És van ennek egy csodálatos mellékhatása, hogy ez abszolút gyógyít a dicsekvésből. Tehát ezért mondja, ez egy kicsit olyan, mint hogyha, bocsánat, így mondom, nem így terveztem, de most így mondom, mint hogy kicsit egy humoros is lenne a Jóisten ezzel, nem? Hogy azt mondja, hogy figyelj, ne dicsekedjetek már azzal, amivel dicsekedtek. Ha már annyira dicsekedni akartok, akkor tudjátok, mivel dicsekedjetek? Az, hogy megismertetek engem. És akkor nem fogtok többet dicsekedni. De tényleg így van. Tehát, hogy van ebben egy ilyen játékosság, úgy érzem ebben az ígében, és hogy ne mondjak sokat, meg ne szórjam, nem osszam meg nagyon a figyelmünket, én is érzem, mondom, még nem vagyok olyan friss. Egy utolsó gondolatot engedjetek meg, tudnélik azt, hogy van még egy része az alapígénknek. Azt mondta, hogy aki dicsekedik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Tehát valós istenképe van, igazi, ez egy csodálatos istenkép, aki ebben bővölködik. És még egy dolgot mond hozzá, nézzétek meg. Azért vagyok, azért teszem ezt, mert ezekben telik kedve. Ez valami csodálatos, nem? Mert ez az egésznek ad egy ilyen sugárzó fényt, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mert ugye, amit mi tenni szoktunk az életbe, az sokszor azért van, úgy éljük a hívületünket, hogy mert meggyőződtünk róla, hogy helyes. Nem megy könnyen, de helyes, és akkor ezt csinálom. Vagy én szeretem az Urat, még nagyon dolgozik benne az emberi természet. Értitek, hogy mire gondolok, hogy sokszor mi nem jó kedvünkből tesszük a jót, mondjuk abban nincs is sok köszönet általában. Volt ugye most a felolvasás, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, arra is ez igaz. De mindjárt, ez egy út nyilván, ez egy út, amíg oda eljutunk. Az igazi az, hogyha már azért járunk Istennel, azért teszünk dolgokat, mert mi is így szeretnénk. Van rá egy nagyon jó példám az ígében, amikor azt mondja János apostol, hogy és az ő parancsolatai nem nehezek. Eljutott oda. Hát azt nem hiszem, hogy innen indult János. Az se, hogy Péter, az se, hogy bármelyikük. Egyikünk sem innen indul, de el lehet ide jutni. Milyen csodálatos. De csak azért mondom, hogy a méretünkben is el kell ide jutni, de azért eredendően egy utat oda meg kell tenni. Az Isten viszont semmi nem kényszeríti. Az Isten nem készül senkinek az ítélőszék elé. Az Istennek nincsenek egyéb körülményei. Ő nem kényszer hatására ilyen, nem megfontolás hatására ilyen, nem azért, mert így helyes, ha ő más tenne, azt mondja, na hát figyelj, ez jön a lényemből, nekem ebben telik kedvem. Nem tudom, érzitek-e, van ebben valami csodálatos, hogy nem csak csodálatos az Isten a tulajdonságaiban, hanem az egészet még csodálatosabbá teszi azért, mert ő így szereti. És lehetne másmilyen is, de nem az. Egyszer emlékszem, egy pár évtizede mondta valaki, hogy azért milyen más egy olyan tudatban élnünk, hogy nem csak, hogy van Isten, tehát van egy mindenható Úr a világegyetem fölött és fölöttünk is, hanem, hogy az pont egy jó Isten. Tehát, hogy a jellemében kerek, szép, mert lehetne, a hatalom lehetne másnál is, elméletileg, matematikailag, nem lehetne másmilyen is. És hogy milyen vigasztalás van, és milyen kegyelem ebben, amit az alapigénk is mond, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok. Ugye itt van benne az, amiről az előbb beszéltem, hogy igen, kegyelmet is gyakorlok, de ítéletet is gyakorlok. Tehát kerek, szimmetrikus az istenkép, és igazságot gyakorlok a földön, és mindezt azért teszem, mert ezekben telik kedvem. Azt mondja, hogy ezzel az egyel, hogy ti megismertetek engem, hogy ilyennek ismertetek meg, hogy ti ilyen Istennel éltek, jártok, ennek az egynek van értelme, hogy ennek örüljetek, hogy erre jó értelme véve büszkék legyetek. Nyilván a dicsekvés az egy pejoratív szó, tehát ezt nem szó szerint kell itt értsük, de azt mondja, hogy na ezt osszátok meg az emberekkel. Tehát ne arról beszéljetek, hogy mitek van, vagy mitek szeretnétek, ha lenne, vagy hogy néztek ki, vagy hogy nem néztek ki, hanem azt mondja, arról az Istenről beszéltek, akit megismertetek. Aki dicsekedik, az azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Amen.